Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünknek a megszentelése az Úrtól van. Az ő szavát olvasom Mózes első könyvéből, Mózes első könyvének a 11. fejezetéből az első 9 verset a következőképpen. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Mikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Ezt mondták egymásnak. Gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták. Gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az égig érjen, és szerezünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, melyet az emberek építettek. Ekkor ezt mondta az Úr. Most még egy nép ez, és minnyájuknak egy a nyelve. De ez csak a kezdete annak, amit tenni akar, és most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Gyerünk, menjünk le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy előtted állhatunk. Köszönjük, hogy nem a tükör előtt kell csak állnunk, és nézni benne önmagunkat, vagy gyönyörködve, vagy utálkozva, hanem hogy van valaki, aki megszólít, aki nagyobb nálunk, aki hatalmasabb, akiről tudjuk, hogy igaz, és akiről tudjuk, hogy szeret, hogy te ilyen vagy, Urunk, mert megismertünk Jézus Krisztusban téged. És köszönjük, hogy amikor ma eljöttünk, akkor nem egymást jöttünk el nézni, és nem egyszerűen csak emberi gondolatokat szeretnénk hallani, hanem lelked által szeretnénk veled találkozni. Téged keresünk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Hívunk és kérünk Jézusért, hogy légy velünk, hogy szólíts meg, hogy igazíts el, hogy legyen valóban igévé a te szavaddá mindaz, ami ma elhangzik. Hogy valóban téged tudjunk hallgatni belül, ahogy megszólalsz bennünk és megszólítasz. Könyörülj meg rajtunk, Urunk. Szentelj meg minket. Amen. Bábel történetéhez az Új Szövetségből olvasok két mondatot, Jelenések könyvének 21. fejezetéből a 6. és 7. verset. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz, mondja Jézus Krisztus. Nem tévesztettem el, hogy nem a 10 parancsolatot olvastam fel. Most is az első parancsolatnál vagyunk. Ha a múlt héten a szabadság volt a központi kérdésünk, azzal kapcsolatban, hogy ne legyen más Istenünk az Úron kívül, akkor a mai Isten tiszteleten a fejlődés, a perspektíva, a jövő az, ami előttünk van. Erre nézve hadd olvassam azért föl a 10 parancsolatból az első parancsolatot. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. A fejlődéssel kapcsolatban talán a legfontosabb története a Bibliának Bábel tornya. És van ennek, azt hiszem, hogy ezt ismerjük jól, sok ígérdetésben lehet meghallgatni, például azt az irányt, ahogy ez a vallás történet felől közelítik meg, és ennek a történetet e felől magyarázzák ezt a történetet, úgy, mint hogy ez egy ókori istentiszteleti hely volt, ez a torony, a zikkuratnak szokták ezt nevezni, ami egyszerre volt templom és ugyanakkor csillagvizsgáló hely, ami egyszerre testesíti meg azt a gondolatot, hogy az ember sorsa, jövője, életének alakulása az a csillagokban van megírva, az istenek világában, és mindaz, ami fönt történik, az határozza meg azt, ami lent a mi világunkban történik, lesz ünnepeknek az útjelzője, lesz az időjárási viszonyok a meghatározója, évszakok változásának, és ehhez igazodva az emberi társadalomnak mércéje és zsinór mértéke. Ma nem erről a vonalról, nem erről az oldalról szeretném Bábel tornyát megközelíteni, hanem a jelenünk és még inkább a jövőnk felől. Két olvasatát szeretném ma elmondani ennek a történetnek. Először a humanista olvasatát, utána pedig a technikai korral szólva a dataista olvasatát a Bábel tornyának. És mind a két történet végén fogok reflektálni arra, hogy kicsoda ebben az olvasatban az ember, és kicsoda ebben az olvasatban Isten, vagy ki nem Isten. És a legvégén érkezek majd oda, hogy a jelenésekkel felől megközelítve azt nézzük, hogy mit jelent ma az Úr előtt leborulni, és nem másban hinni. Tehát a Bábel tornyának a története is először ennek a humanista olvasata. Azt hiszem, hogy ez a legismerősebb a számunkra, és hogyha kinyitjuk a Bibliát, és még nem olvastuk Bábel tornyát, akkor mindannyian, mert ebben a világban élünk, így fogjuk olvasni. Hogy tudnélik, mindennek az ember a mércéje. Az ember, aki probléma megoldó, az ember, aki egyedi, aki páratlan ezen a világon, az ember, aki fontos, aki teremtő erővel és hatalommal bír ezen a világon. Az ember, akinek nincsen szüksége semmire, mert a maga tudása és technikája által képes az egész világot átalakítani. Így olvassuk Bábel történetét. Igen, a világ egy veszélyes hely, előtte özönvíz története van. És ha a víz fenyegeti az ember életét, akkor az ember magasba fog törni, hogy biztonságban legyen. Jön az ugyan mindenhonnan, de a víz elárasztja a világot, ezért az ember magasra tör, és hogyha nincs természetes hely, ahova menekülni fog, akkor majd épít mesterséges. És amit látunk Bábel tornya kapcsán, ez egy részegítő felismerés, hogyha kiégetjük az agyagot, és még szurkot is kenünk rá, akkor föltaláltuk a téglát és a maltert, és azzal valóságos hegyet lehet építeni, olyat, amit csak Isten tudott teremteni, most már az ember is tud. Az égbe emeli az ember önmagát, a technikája, a tudása, a leleményessége, a képességei által. És hát ennek a kulcsa az az egység. Az az egység, hogy mindenki egyformán értékes, és mindenkinek megvan a maga tehetsége, és nekünk ezt értékelni kell. Gyertek, fogjunk össze, nehogy szétszéledjünk, mert ahány ember annyi érték, annyi hozzáadott érték. És a humanista olvasatban az érték mindig belülről születik, az nem kívülről jön, azt mi hordozzuk, azt nem is tudjuk. Minden ember egyedi. Nekünk kell megtalálni, egész iparág épül arra, hogy segítsen ebben bennünket a pszichológiai iparága. Hogy tudnilik kapcsolatot találjunk önmagunkkal, a bensőkkel, az érzéseinkkel, hogy érteni tudjuk önmagunkat, ami belül van, és aztán azt, ami bennünk van, azt ki tudjuk bontani. Nem olyan egyszerű ez, mert mindent nekünk kell megtalálni, kívülről nincs semmi. Nem számíthatunk senkire, csak egymásra, el ne szélegyünk, legyünk együtt, egymás támogatói. És igen, mert minden egyes egyén fontos, ezért, hogy mi van a társadalomban, azt is az egyének határozzák meg. Egyformán mindenkinek legyen választójoga, mindenki tudjon beleszólni, mert mindenki maga teremti az értéket, maga teremti a világot, amiben élünk, és maga irányítja azt. És mert a fejlődés és a gazdaság, ami ennek a motorja, olyan meghatározó a mi világunkban, ezért humanista olvasatban azt látjuk, hogy itt az egetet ostromolja az ember, nincs határ. Nincs az ember előtt korlát, amit át ne tudna lépni. Ma már meghaladtuk azt a gondolatot, hogy a világ egy olyan torta, amit csak adott szeletre lehet felosztani. Ma már nem így gondolkodik az emberiség, hogy ha valamiben nekem több van, akkor neked kevesebb lesz. Igaz ugyan, hogy véges az energia, igaz ugyan, hogy véges az anyag, de a tudás, az emberi tudás, az végtelen. És ezzel a végtelen tudással, technikai segítséggel új anyagot tudunk létrehozni. Ha nincs természetes anyag, csinálunk műanyagot. Mennyi műanyag van rajtatok? A ruhátoktól kezdve, a szemüvekenkig, talán még beépítve is van. Végtelen lesz az anyag, de az energia is, mert a tudásunk által egész más módon tudjuk a meglévő energiát használni. Ma már nem az van, hogy ha nekem több van, akkor neked kevesebb lesz is fordítva. Ma már az van, hogyha együtt dolgozunk, mindenki nyer, és egy csodálatos világot fogunk fölépíteni, nincs előttünk határ. És tudjátok, ezért van az, hogy ha ma elolvassa valaki a Bábel tornyának a történetét, akkor azt látja, hogy hát ha van ebben a történetben rossz, az Isten. És ezt nagyon furcsa Bibliával kapcsolatban kimondani, de hát ez van. Az ember építi a tornyot, biztonságos világot hoz létre, összefognak, egyben vannak, a tudásukat összeadják, építkeznek, fölfele törnek, magasságukat hódítanak meg. Isten az, aki összezavarja ezt, Isten az, aki tönkreteszi ezt, Isten az, aki elrontja ezt. Istennek kell mentegetőzni ebben a történetben, mert így olvassuk, önkéntelenül is, az ember felől olvassuk ezt a történetet, és nem értjük, hogy miért kell, miért ilyen idegen, miért ilyen ellenséges, miért rontja el Isten azt, amit az ember olyan jól csinál. Ne legyen más Istened rajton kívül. Mert annyi minden van ebben az olvasatban, Bábel tornyának történetében, csak egy valami nagyon feltűnően hiányzik a Bibliából, Isten jelenlét, hogy kicsoda Isten ebben, hogy az embernek miköze is kapcsolódása van az Úrhoz, aki őt alkotta. Hát itt azt látjuk, hogy semmi. És tudjátok, ez nem egy dogmatikai kérdés, ez belülről megszólaló kérdés. Hogy tudnélik, fejleszthetjük ezt a világot, csak ha nincs Isten, ha nincs más, mint az anyag, meg az energia, meg a mi tudásunk, akkor ez az egész világ értelmetlen. Nincs értelme az életnek. Azt csak belülről tudjuk felfedezni. Mi teremtjük az élet értelmét. Nekünk kell megtalálni. Nem kapjuk készen. Félelmetes a halállal így szembenézni. Félelmetes az ember életével így szembenézni, hogy vak, üres folyamatok zajlanak. Mindent mi képzelünk bele, mindennek mi tulajdonítunk jelentőséget, nélkülem az egész semmiről nem szól. És az is félelmetes, hogy ugyanakkor meg bármiről szólhat. Én annak tulajdonítom, aminek akarom. Elbizonytalanít, kétségbe ejt. Minden rajta múlik, egyedül vagyok. Semmi átgán, vacog, diderek, kicsi szívem. Majd válaszol erre az ige, a végén szeretnék erre másképp is olvasni. Előbb azonban a technológia felől tovább gondolva ezt a történetet, a humanista olvasat után a dataista olvasatot. Azt az olvasatot szeretném mondani, amit leginkább Hararinak a Homo Deus könyvében találtam, aki arról beszél, hogy ma már nem azok a problémák, amik eddig voltak az emberiséggel, igen, küzdünk a járványokkal, igen, küzdünk az éhezéssel, igen, küzdünk a háborúval. Minden kor küzdött ezzel a három nagy nehézséggel, tehertétellel. De ma már ezt meghaladtuk, ma már az ember megistenülése a kérdés. És ez furcsa hangzik a mi fülünkben, de gondoljunk csak a járványra, ami éppen van. És amikor arról kérdezik a tudósokat, hogy a harmadik oltás az majd segít-e, hogy a vakcinák variálása az majd megoldást ad-e a negyedik hullám ellen, akkor mondják a kétkedő hangokra, hogy hát igen, elég valószínű, hogy azért ezzel meg lehet védeni magunkat, meg egymást, meg a gazdaságot, meg a fejlődésünket. De igazából ezt nem innen kell megközelíteni, hanem onnan, hogy ez egy csoda. hogy kitör egy világméretű járvány, és egy éven belül készen van az ellenszer. És egy éven belül van válaszunk, ami az egész világra elérhető, világ számára elérhető, hogy itt tart az emberiség, hogy egy éven belül tud válaszolni egy új járványra. És azt írja Harari ebben a könyvében, hogy ma már az ember ott lakik az Olimposzon, ahol az ókori istenek csak szerettek lenni a maguk magasságában, ma az természetes, hogy egyszerre több helyen vagyunk, hogy egyszerre mindent tudunk, hogy olyan hatalommal bírunk, hogy itt kimondunk valamit, és a világ másik végén történik valami. Ez tényleg kézzel fogható. Hát fölhívok valakit Amerikába, aki lehet, hogy éppen a prérén lovagol, és bölényeket üldöz, nyilván nem, de hogy fölhívom, átléptem egy kontinenst, és hangsebességével gyakorlatilag tudok vele beszélni, valós időben, még látjuk is egymást. És az orvos, aki a világ egy pontján ül, de a másik pontján műt, mert az interneten keresztül a keze össze van kapcsolva egy géppel, és az ott a világ másik pontján, hát két helyen van jelen. És ki mondta, hogy csak két keze van, és nem négy dolog, amit egyszerre irányít. Hát az Olimposz istenei irigykedve nézik az embert, amelyik megistenül, amelyik ilyen hatalomra tesz szert, amelyik ennyire meg tudja haladni önmagát. A technika szerepe ebben kitüntetett, de nagy változás ez a humanista olvasathoz képest. Az egység, amit itt olvasunk Bábel történetében, az épp úgy fontos, de nem az egyén miatt fontos. Mert ebben az olvasatban nem az egyén az érték, a te külön világod, hanem az információ, amit minden egyes élet hordoz. Nem önmagában fontos az élet. Az információ fontos, különösen a nagy mintázatban fontos az információ. Mert ha sok életről sok információnk van, akkor ekkora adatmennyiségben újabb és újabb algoritmusokat tudunk lefuttatni, amik olyan megoldásokat hoznak, amit soha nem gondoltunk volna. Képzeljétek el, hogy a Google előbb tudja, hogy mikor van járvány, mint az orvosi rendszerek a világban. Hogy létezik ez? Hát csak úgy, hogy ha valaki beteg, és már nem tudja magát kurálni, és elmegy az orvoshoz, és az orvos leírja, és beviszi az adatbázisba, hogy itt jelentkezett egy beteg, és ezeket az adatbázisokat összesítik majd valahol, és akkor majd látják országos szinten, majd látják európai szinten, majd látják világszinten, hogy hol mi történik. A Google meg csak azt nézi, hogy hányan írták be a keresőbe azt, hogy láz, fejfájás. És abban a pillanatban tudja, hogy százezrek keresnek erre rá, és itt van a világjárvány. Egy héttel előzi meg az informatikai rendszer egyetlen egy teszt nélkül, hogy mi történik ebben a világban. Vagy a Facebook, ahol lájkolunk dolgokat, és mondjuk, hogy nekem ez tetszik, az meg nem tetszik. Azt olvastam, hogy 300 lájk után jobban ismer minket a Facebook, mint a saját házastársunk. Jobban tudja a választási szokásainkat, jobban tudja, hogy mit szeretünk és mit nem, mert annyi sok információ gyűjtött már össze. És hogyha egy embert így ismer, akkor nagyon sokakat ismer. Politikai kérdésben kulcs szerepe van ennek. És hogyha azt tudja, hogy mit választunk, akkor már lassan azt is, ez csak egy pici lépés, hogy irányítsa is, hogy mit akarjunk választani. A navigációs szoftverek, amit használunk az autóban. Mindig a legjobb utat, a legrövidebbet fogja javasolni, de azt is tudja ez a szoftver, ha mindenki a legrövidebbre megy, pillanatokat be fog dugulni. Ezért nem mindig adja a legrövidebbet, észrevettem. Manipulál, vezet, irányít. Nagyon pici a választóvonal. Nem én vagyok fontos. Az információ, az élet csak információ hordozó. És akkor Talán egy pozitívat hadd mondjak, az orvosi történetet, a diagnosztikát, hogy mennyit számít ez a sok-sok élet, sok-sok tapasztalat, sok-sok leírásnak az összegyűjtése. El ne szélegyünk, maradjunk együtt emberek, mert az égig emeljük a tornyot. Egy bizonytalan, fenyegetett világban csak ez a biztonság, hogy együtt maradunk, és ha együtt vagyunk, csodákra vagyunk képesek. Olyan nevet szerzünk magunknak, Bábel tornyának az építői, a technikán keresztül, mint soha senki. Ilyen az egészségügy. Hogy egy orvos gondolkozik, néz bizonyos tüneteket, vizsgál bizonyos labor eredményeket, és aztán eszébe jut, hogy lehet, hogy emögött nem is az van, hanem az. De a mesterséges intelligenciának milliószor egyszerűbb, milliószor több adatot tud nézni egyszerre, milliószor több esélyt és lehetőséget tud összevetni és elemezni. Szédületes, hogy milyen módon használjuk ma már a diagnosztikában a mesterséges intelligenciát. Mert együtt van az ember, mert a technika segít, mert legyőzzük a nehézséget. iPhone-os alkalmazás, amelyik a cukorbetegeknek az inzulin szintjét beállítja, a telefonom irányítja ezt, mert az gyűrűmön keresztül, vagy a karkötőmön, vagy az órámon keresztül méri a vérnyomásomat, az érzékelőkön keresztül tudja, hogy mi zajlik a testembe, és kihagyja az utasítást, hogy most kell beadni. Telefonos alkalmazás, amelyik segíti az életünket. A kedvencem ez az okos pelenka, amelyik a székletet analizálja, és abban a pillanatban tudja, hogy mi történik a gyerekünkkel, a szemünk fényével. Hát hogy ne akarnám tudni? Hogy ne szeretnék egy labort azonnal a pelenkájába, hogy mindenre a leggyorsabban, a legjobban válaszoljon? Hát csodálatos. Csak együtt, csak regisztráld, csak töltsd fel, csak oszd meg. Ez az első parancsolat ma, hogy az információ nem te vagy a fontos, hanem az, amit hordozol, nem egyediségedben, hanem a tömegében, ami vagy. Ma nem ott tartunk, hogy gyógyítunk, hanem egészséget fejlesztünk. Mert innen csak egy lépés az egészségfejlesztés. Hogy háború van, hogy tragédiák vannak, hogy elveszítik az emberek a végtagjaikat. Csoda, hogy ma meg lehet tenni, hogy bionikus szerveket ültetnek be emberekbe, idegszálakat kötnek össze az orvosok, és az agyunkból irányítjuk a műkezet. Hihetetlen. Nem másik kézzel, gondolatunkkal a kezünket, és a kezünk érez, és az agyunkban megjelenik az, ami a művégtagban ott van. Fantasztikus. Csak együtt, csak összetartva, és az ember megistenül. És innen már csak egy lépés az, hogy akkor kiszűröm a betegségeket, akkor kiszűröm a ráknak a DNS szintén elemezve azt, hogy mi okozza, és meg, ez csak idő kérdése. És az ember halhatatlan lesz. Mert az öregedést is ki tudjuk szűrni, mert mindent a kezünkbe tudunk tartani, nem mi, mert ez minket meghalad, de a technikán keresztül mégis a mesterséges intelligencia mégis. Isten ebben az olvasatban fontos, mint egy evolúciós állomás, ami egykor szervezte a világot, ami egykor összetartotta az zikuratokon az ókori népeket, az istenségek nevében lehetett irányítani, az Istentől való tekintély hatalom miatt működtek birodalmak régen is. Ma már meghaladtuk ezt, ma már nem kell Isten, ma már a humánista olvasat sem kell, ma már nem az egyed, az önálló világa fontos, ma már az információ a fontos. Mert az ember ebben a virtuális világban gyakorlatilag örök életű, és csak idő kérdése, hogy mikor lépjük át az emberi élet határait. Inkább vagy evolúciós állomásként fontos ebben az olvasatban Isten, vagy pedig, mint a kísértő úgy tűnik föl, és ő az, aki elrontja, itt is elrontja ezt a szép új világot, amit az ember épít, mégpedig úgy rontja el, hogy szétszórja az embereket, hogy atomizálja őket, hogy megszünteti a kommunikációt, hogy lekapcsol bennünket az internetről, hogy nem tudunk összekapcsolódni. Ó, mennyiszer hallom mostanában, hogy a családi fegyelmező eszköz ennyire egyszerűvé lett. A wifi kapcsolója. Mindent megold. Varázslat. De ebben a történetben Isten a kísértő, aki kísérletezik ezzel, hogy megszakítsa ezt a kapcsolatot. De hadd mondjam, hogy ára van ezeknek az olvasatoknak, a humanistának is, meg a dataistának is, ahol adat minden. A humanistának az az ára, hogy értelmetlen az életünk. Mindent én teremtek, részegítő, értékes vagyok, kétségbeejtő, én üres. Én nekem kell teremteni, egyedül vagyok, kiszolgáltatott, semmi nincs, csak amit én azt gondolom, hogy van. A másik olvasatban pedig még tovább megyünk, már énünk sincs. Nincs énünk, mert azt, amit énnek gondoltunk, az is DNS szintű folyamatok és algoritmusnak az összetevői. Hogy meg lehet mondani, vizsgálták, kutatások bizonyítják, hogyha elég sok elektródát rakunk a fejünkre, a gép előbb tudja, hogy mit fogunk dönteni. Vagyis nem szabadon döntünk, hanem azok a folyamatok, amik lezajlanak a fejünkben, meghatározza, hogy én mit fogok dönteni. Félelmetes. Én sincsen már. Csak algoritmusok vannak, meg a véletlen, ami azért ezt az egészet bizonytalanná teszi. Nagy ára van ennek, mert nem csak én nincsen, hanem szabadság sincs. Nincs szabad akarat. A bennünk levő folyamatok irányítanak, és elveszítjük a különbséget az állatok, az ember és a nem élőlény alapú élet között. Mert ott is ugyanezek a programok futnak, ott is csak összetevők vannak, ott is információ feldolgozás történik. És hát annyi hely van, ahol nem a szerves élet a nyerő. A világűrben biztosan. Ott nem az ember lesz az, aki befutó lesz. A Marson nem az ember fog élni, hanem a robotok. Információ, feldolgozás, végrehajtás. És akkor menjünk vissza a vezetésre. Hogy biztonságosabb egy önvezető autó nem sokára, mint az ember, aki kiszámítatlan, aki figyelmetlen. Félelmetes ára van ennek. Nincs szabadság, nincs én. Igazából cél sincsen, hogy hova menjünk, mert elindítjuk a fejlődést, de nem tudjuk megmondani, hogy hova megyünk. Egy ponton már elveszítjük, ott tartunk, hogy elveszítjük a folyamat, amit a mesterséges intelligencia, ami magát fejleszti, végig gondol, nem tudjuk belátni. És tényleg az van, hogy amikor bedobjuk a kérdést, hogy mi az élet értelme, kijön a válasz. 42. Hát ez a gép válasza. Egy értelmezhetetlen választ kapunk. Mert a folyamatot se értünk, hogy jutott el ide a mesterséges intelligencia, ami meghalad bennünket. Nagy ára van ennek. Az az ára, hogy szorongani kezdünk, hogy fölöslegesek vagyunk, hogy buták vagyunk, hogy semmi szükség nincs ránk. Nagy ára van ennek, mert attól kell félnünk, hogy ami a lóval történt, az történik velünk, amikor feltalálták az autót. Hát mennyivel többet ér egy ló, mint egy Ford T-modell? Mennyivel több mindent tud egy ló? Érez, társ, barát, ugrik, szagol, jelez, kommunikál. Mennyi mindent csinál, mint egy Ford T-modell? Mégis a lovak szorultak ki. És a félelmünk az, hogyha ilyen módon fejlődik, mert így fejlődik a világ, az ember szorul ki a saját világából. Evolúciós stádium vagyunk. És nem lesz szükség taxisofőrökre. Van egy lista a Google-on, hogy melyik szakma fog mikor eltűnni. Mert át fogják venni a gépek. Félelmetes ára van ennek. Beláthatatlan folyamatokat indítunk el. És talán még egyet hadd tegyek ehhez hozzá. A legfélelmetesebbet, azt, hogy az ember kezében a technika mivé válik, és amikor elkezd osztályozni fejlett és fejletlen között, abból mi történik, csak végig kell lapoznunk a történelem könyveit, és nem kell messzire menni. A 19. századnál már elég megállni, hogy hogyan néztek Afrikára, hogy hogyan néztek a benszülöttekre, hogy hogyan kezelte őket a fejlett, a felvilágosult, a tudományos, a technikai fejlődésnek a birtokosa. Milyen jövő vár ránk, ha már most félünk és szorunk a butaságunk és a fölöslegességünk miatt. Olyan jó testvérek, hogy abba hagyhatom ezt, és Nem kell tovább mondanom, sem a humanista, sem pedig a dataista olvasatát a Bábel tornyának, mert van nekünk más. Mert van nekünk olyanunk, ahogy a Szentírás építkezik, és adja, és akarja értetni magát velünk. Hogy tudnélik, Isten nem a kísértő ebben a történetben, Isten nem a rossz fiú, Isten nem az emberiség ellensége. Isten az, aki amit alkot, az mind jó. Isten a teremtő, ha tetszik, ő kimond egy szót, információt, és az anyaggá válik, az energiává válik. Ő neki van ilyen hatalma, és amit alkot, az mind jó. És minden mindennel összefügg, és minden mindennel kommunikál, és nincs semmi rossz, és nincs pusztulás benne, és van értelme, és van középpontja. Az ember az, aki kilép ebből. És amikor az ember kilép az Isten uralma alól, akkor elkezd minden megváltozni. Akkor az a világ, amit az ember épít föl, és amiből kizárja Istent, nincs szó a Bábel tornya építésében Istenről. Amit az ember épít, és nincs benne Isten, az torzó lesz. Az pusztító lesz. A szorongásaink nem véletlenek, a félelmeink nem véletlenek, és nem alaptalanok. A történelmünket, ha végignézzük, ami az ember kezéből kijön, az pusztító. Félelmetes ereje van az embernek. 8. Zsoltár. Alig tetted kisebbé önmagadnál, Uram, mindent a lába alá vetettél. De a 8. Zsoltár Isten magasztalja. De a 8. Zsoltár az Isten előtt látja az embert, úgy, ahogy Bábel tornyának építői, nem. Úgy, ahogy a humanista olvasat sem, úgy, ahogy a dataista olvasat sem. Nincs ezekben benne Isten, nincs helye, vagy ha igen, akkor negatív szereplőként. Ne legyen más Istened rajtam kívül, mondja az Úr, én szabadító Isten vagyok, én Egyiptomból, a szuper birodalomból hoztalak ki téged. Nem érted? Ott semmi vagy, ott fogaskerék vagy, ott alkatrész vagy, ott rabszolga vagy, ott népírtás áldozata vagy, nem érted? Az élet belőlem fakad, eredetileg is, most is. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Én legyek az a te életedben, akivel együtt élsz, aki meghatároz téged. Bármilyen ígéretes is a bábeli torony, bármilyen szédítő is az emberi tehetség, a technikának a használata. A Bábel tornya szembe megy Isten tervével. És azt látjuk benne, amit végiglátunk a Szentírásban, hogy amikor Isten megvált, az mindig egyúttal ítélet is. És mi vagyunk elferdülve, amikor nem értjük, hogy Isten miért ítél. Nagyon jó Izraelnek, hogy kijön Egyiptomból, de mi van Egyiptommal? Nagyon jó, hogy Izraelben megmenekülnek az elsőszülöttek, de mi van az egyiptomi elsőszülöttekkel? Miért csinál ilyet Isten? Miért nem hívja tárgyalásra? Miért nem más úton, nem erőszakos módon rendezi ezt a konfliktust? Mi tanácsoljuk az Úristent, hogy hogy kellene jobban csinálni? Mert borzasztó, ahogy ő csinálja. Isten, amikor megment, az egyúttal ítélet is. Mert Isten nemet mond a gonoszra, mert Isten lezárja, és nem engedi, hogy eluralja az özönvíz története, eznek a története, az ember gondolata szüntelenül csak gonosz, írja a Szentírás. És Isten azt mondja, hogy nem akarom, hogy ez legyen az élet. Nem engedem, hogy az ember tönkre tegye a saját életét, a világot és a másik életét. Megmentem Noét. És lezárom azt, ami szembe megy az én tervemmel. Van középpontja ennek a világnak. Az ember nem egyedül él, függetlenül mindentől. Nem én teremtem a jót, a rosszat, a szépet, az igazat. Nem az információból a mesterséges intelligencia alkotja meg ezt. Isten megalkotta ezt a világot, és nem mond le róla. Az ember a vele való kapcsolatában ember. Testvérek, tanuljuk meg, és el ne felejtsük ezt. Mert visz magával, sodor magával ez a világ minket, hogy én mondom meg, mi a jó. Nem, az ember az Istennel való kapcsolatában ember. Úgy van a helyén, amikor imádkozik, amikor Istent keresi. Mert különben az lesz, hogy a világ van az emberért. És azt csinálok fel, amit akarok. Nem. Az ember van a világért. Nem rabszolgaként, hanem úrként. Ez a teremtés története. Úrrá tette Isten az embert a világon, hogy művelje, hogy őrizze. Az ember van a világért. Neked dolgod van, ember, ezen a világon. Nem, hogy kihasználd, nem, hogy azt kezd vele, amit akarsz, hanem, hogy műveld, és őrizd azt. Fontos feladat vagy. Fontos feladat van rád bízva, mint Isten embere, mint Isten képmása. Testvérek, el ne felejtsük ezt, és ne hagyjuk, hogy felülírja a világ ezt a bibliai igazságot. Mint ahogy az sem, hogy a halálra nem az ember megistenülése a válasz, hogy a reménységeinket nem abba kell vetni, hogy majd az orvostudomány megoldja, és ha a világjárványt egy éven belül megtudta, akkor majd továbbfejlődünk, és még rövidebb idő alatt, és azokat a betegséget is, amit most nem tudunk, majd azokat is, nem ebbe kell reménykedni, ne legyen más Istened rajtam kívül. Mert Istennek nem a megistenülés a válasza a halálra és az ember mulandóságára, hanem a megváltás, ami szeretetéből fakad, hogy nem nézi tétlenül a pusztulásunkat, a szenvedésünket, a világ nyomorúságát, hogy beavatkozik, hogy aki a szóval energiát és anyagot tud teremteni, az maga is anyaggá, energiá, élő emberré lesz, úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Hogy Jézus a szabadító. Én szabadító Isten vagyok. Nem a megistenülés, ami reménységünk, hanem a megváltásunk. Nem nekünk kell Istenné válni, hanem Isten vált emberré. És Isten nem egyszerűen leállítja a Bábel tornyának építését. Nem elveszi az ember elől az eget. Visszaadja, de annyira másként adja vissza. Bábel tornyának van egy párhuzamos története, van egy válasz Bábel tornyának a történetére, az a pünkös története. Hogy nem csak azt látjuk, hogy összezavarodnak a nyelvek, és szétszalad az emberiség. Ennek az ellenkezőjét látjuk pünköskor, a megváltáskor, amikor megtörtént, amikor az elkezdi megérinteni az embert, amikor kiárad Isten szent lelke, az emberek összesereglenek, és mindenki az anyanyelvén hallja ugyanazt, nem értik, csoda. Hogy létezik, hogy az anyanyelvükön halljuk, amikor Jézusról beszélnek? Fordított Bábel története, Isten összegyűjt, ő nem rossz fiú, ő nem a kísértő, aki szétveri az ember egységes, égbetörő munkáját, annyira más rendet ad, csodát teremt, a gyülekezet, az első keresztény gyülekezet Jeruzsálemben felforgatja a világot. Láttuk az apostolok cselekedeteinek történetében, hogy ütközik össze városról városra a korabeli kultúrával az evangélium, hogy nem tudnak mit kezdeni ezzel, hogy szegények és gazdagok együtt vannak az úrasztalánál. Nem érti a világ, hogy a rabszolgatartó és a rabszolga hogy tud testvér lenni. Elképzelhetetlen. Mert a Szentlélek összeköti őket, mert a Szentlélek egyé teszi azt, amit az ember nem tud, amit a technika nem tud. Isten maga végzi el. És az ő ítélete, az ő megváltása nem téved, biztos. Nem olyan, mint az ember kísérletezése. Nem úgy, mint a tudománynak a vakvágánya. Ő válaszol Bábel történetére is. Nem egyszerűen leállítja, hanem folytatja, mégpedig úgy folytatódik a 12. fejezettel, Ábrahám elhívásával. És Ábrahám elhívása látszólag semmi, ahogy látszólag semmi egy keresztény gyülekezet Jeruzsálemben 2000 éve, ahogy látszólag semmi Szentendrén a 10 órás istentiszteleten egy telett templom. Hát mennyivel nagyobb helyek vannak, mennyivel több ember van a bevásárló központokban most is, vagy az erdőben, mennyivel többen vannak. Látszólag semmi, de ami Ábrahámmal történik, az a megváltásnak az útja, hogy ami elveszett a bűnnel, hogy halál van. Isten azt ígéri, hogy te meddő vagy, de annyi utódod lesz, mint égen a csillag, mint a tengerparton a homok szeme. Nem fogod tudni megszámolni, mert én az élet ura vagyok, és megáldalak. De nem láthatsz engem, mert a bűn miatt az ember nem látja Isten, de én ott leszek veled, és áldást adok neked. Az átokkal viaskodsz, hogy hiába való a munkád, hogy tele vagy küzdelmekkel, hogy semmire nem jutsz. Én majd megáldalak, és rajtad keresztül az egész világot megáldom. És lesz földed. Indulj el a pusztából, lesz földed. Én gondoskodni fogom róla, gondoskodni fogok rólad. És ami elindul Ábrahámmal, a küldetés, hogy Isten magához hív, és aztán visszaküldi a világba, az történik Izraellel, Egyiptomból. Nem azért hívja ki, hogy a zsidóságnak legyen egy kicsi szigete a nyomorult világban, hanem azért, hogy a kicsi szigeten az egész nyomorult világ lássa, hogy ki az Isten. Hogy rá lehessen csodálkozni, hogy a leghatalmasabbnál is hatalmasabb, hogy irgalmas és szerető, hogy hűséges, hogy megbocsát, hogy igaz és igaz útra tanít. És ugyanez a jeruzsálemi gyülekezet, ugyanez a szentendrei gyülekezet. Bárcsak látnánk, hogy ami velünk történik, nem azért fontos, mert mi vagyunk önmagunkban egy külön világ, és mi teremtjük azt. Nem, Isten világába hív be, mert ő belép az ember világába. Nem azért vagy fontos, hogy információt szolgáltass az emberiségnek, hogy majd a következő nemzedékek már ne halljanak meg, és meggyógyulhassanak. Hanem mert az Isten embereként most van dolgot ebben a világban. Én vagyok az első és az utolsó. Most történik ez, testvérek, hogy felelősséggel küld minket Isten. Nem kihív egyszerűen ebből a világból, hogy ne legyen más Istened rajtam kívül, hanem vissza is küld, legyél áldás. Mert az a világ, amiben vagyunk, nem a semmiből fog előállni majd egy újabb korszakban, hanem most születnek azok a döntések. Most vagyunk ott abban a helyzetben, hogy formáljuk a jövőt, a mesterséges intelligenciának a használatát. Légy a helyeden, légy áldás, amit rád bízott az Isten. Hadd olvassam a római levélből néhány gondolatot, mert nagyon fontos ezen a ponton. Megerősíti mindezt. Római levél 8. fejezet 18. verséből. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Igen, vajúdik, nyög, keservesen ez a világ. Érezzük, hogy minden változik, hogy olyan utakra indulunk el, amit nem látunk, és kontrollálni se fogunk tudni. De mi reménységünk, az nem a mesterséges intelligencia, nem a tudomány fejlődésében van, hanem abban az Istenben, aki leállítja az ember istentelen törekvéseit, amiről azt hiszük, hogy jó, csak majd kiderül, hogy tragédia. Isten nem hagy magunkra, és Isten nem adatokként kezel bennünket, hanem fiaivá fogad, hogy a méltóságunk az belőle jön. Mert ő így néz ránk, mert ő tudja a nevünket, tudja a nevedet. Tudja, miben vagy benne, tudja, mi az a fájdalom, amit hordozol. Tudja, mi az a félelem, tudja, mi az a szorongás, ami benned van. És Isten azt mondja, hogy én vagyok az első és az utolsó. És én meghívlak, hogy a fiam légy, hogy a gyerekem légy, hogy hozzám tartoz. Nem csak meghívlak, hanem el is küldelek. Fel is hatalmazlak, hogy lelkem által élj ebben a világban úgy, mint senki más. Mert ez a világ az enyém, mert te is az enyém vagy. És menj, hogy áldás légy a többiek között. Testvérek, ne gondoljátok, hogy az, amit mi itt csinálunk, vasárnapról vasárnapra az egy ilyen úri passzió, hogy mi megengedhetjük magunknak, hogy eljövünk templomba is, hogy nem dolgozunk. A világ számára a legfontosabb történet, hogy megőrizzük magunkat, hogy tudjuk ki az Úr, hogy megmaradunk abban, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy előtte vagyunk, amikor nem tudjuk, hogy az ő lelkét kérjük, hogy úgy élünk, hogy az áldás legyen, hogy az a szeretet, ami ő benne van, az bennünk megjelenik, hogy az az ítélet, ami egyszerre megment, más dolgokat lezár, ez a döntés képesség, ez ott van bennünk, hogy igeneket mondunk, és nemeket mondunk. És mindezekben nem egyedül vagyunk, hanem az övéi, mint szeretett gyermekei. Adja meg Isten, hogy benne maradjunk, áldássá legyünk. Amen. Folytassuk magunkban ezt az imádságot. Milyen jó nálad lenni, Urunk. Milyen jó összegyűlni és előtte csendben imádkozni. Milyen jó keresni a te szavadat, gondolatodat, útmutatásodat. Milyen jó megérezni, hogy szent lelkeddel köztünk vagy. Milyen jó tudni, hogy te kőszikla vagy. Milyen jó tudni, hogy te megváltó vagy, aki utánunk nyúlsz a halálba, a szenvedésbe, a kétségbeesésbe, a semmibe, a nihilbe. Milyen jó, Urunk, hogy te kijózanítasz szédült részükségünkből, hogy mindenhatók vagyunk, hogy mindent legyőzünk, hogy mindent megoldunk, hogy mindig van fejlődés. Köszönjük, ha összetörsz, hogy fölébredjünk, mert nem végleg törsz össze. Köszönjük, ha megállított kezünket, amikor nekünk jónak tűnik, de valójában gonosz, amit művelünk. Köszönjük, hogy te jobban ismersz, és nem csak jobban ismersz, hanem szeretsz úgy, hogy magadat áldozod fel miértünk. Köszönjük, Urunk, hogy adod nekünk a nevet, hogy te vagy az Úr, hogy te vagy Jézus, és köszönjük, hogy adod a mi nevünket, hogy tudjuk, hogy vagyunk, mert életre hívsz és megtartasz. És így imádkozunk, Urunk, a te népedért, önmagunkért, itt, ebben a templomban és szerte az országban, szerte a világon, akik csak egybegyűlnek a te tiszteletedre, hogy előtted álljunk meg, és hogy árasz ki ránk önmagadat. Nem akarunk istenekké válni, de szeretnénk gyermekeiddé lenni. Nem akarunk mindenhatók lenni, de szeretnénk, hogyha az örök élet megtartana és elkezdődne bennünk. Köszönjük, hogy megjelölsz a keresztséggel, az úrvacsorával, hogy tudjuk, hogy tiéd vagyunk. Köszönjük, hogy bárhova mehetünk, te előbb ott vagy, mint a fény. Te jobban tudod, mint az adatbázisok, hogy kik voltunk és kivé lehetünk. Urunk, nálad van békességünk. Szorongásunkban, félelmeinkben, gyászunkban, veszteségeinkben. Te vagy, aki megmentesz hamis reménységektől, önmagunknak való hazugságokból. Légy kérünk, Úrrá, segíts meg, kérünk. Olyan jó veled együtt imádkozni, Jézus. Azt kérni, amit te szerinted szükséges kérnünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.